Az úr kemény ökle rásújtott a szikla hátra, így szólt a környékbeliek teremtés legendája, szerte repesztette, s ahol lezuhant keze, ott kéklő szakadékok türemlettek bele a kopár sárga kőbe, mélységek és zuhatagok, melyeket nem tud felmérni emberi szem. A szikla rőt és magányos, ha rásüt a nap, vöröslő erezetet kap, égni kezd, ilyenkor állatpatája nem bírja délidőben, a keskeny ösvény kapaszkodóján visszanéz a megtett útra, görcsösen előrehajlik a lába, megáll. Nincs tovább, az ember leteríti keshet öreg szőnyegét a mesztelen sziklára, Mekka felé fordul, imádkozik. A görögök Mürjukefalonnak hívják e helyet, de az ősi valamikor kapott neve régibb, e földnek görögök előtt való népei hagyták vissza. Így mondja a paraszt, ha visszatér a táborból vagy várból övéihez, mondja, ma végigjártam a sziklautat épségben, nem tört rám sem rabló, sem szellem, sem állat, egy esztendeig mondom érte a hálaimát. Mürjukefalon bőség spokol tornáca. E szörnyű út átvezet a kis-ázsiai Édenbe, melyet lassan-lassan elórozott a görögök elől a próféta törzse, és széteső, szertelen lendületeiket most összekovácsolta az, aki legerősebb volt közöttük, az ikoniumi nagyúr. Hajnalodott. A színnek egyetlen bolyongó magányos szereplője volt. Egyetlen ember tűnt fel a sziklahát ösvényén az első pirkadásnál. A férfi lovon ült, melyet könnyű védőlemez borított, ő maga páncélt hordott, ez még jobban kiemelte alakjának óriási arányait. A pajzs ott lógott a ló oldalán, a lovas kezében lándzsa, oldalán kard, másik oldalán csatabárd. A sisak forgója hatalmas, csodálatos kócsag lehetett, most szárnytörött terepkedett a szélben, a páncél horpadások nyomát viselte, eső rozsdáját, töréseket, vérnyomot. A lándzsa lobogóját leszakította egy harcos ütközés lendülete. A ló megállt, körülnézett, idegen volt a tájékon, óvatosan lépett egyet-egyet előre, lábával megkaparva az ösvényt, nehogy guruló sziklára tévedjenek. A lovas felért az emelkedőre, visszanézett. Hátul a mélységben néhány társa kapaszkodott utána, az ő lova volt legjobb, legkönnyebben bírta az emelkedőt. A lovas megállt, nyerge mellett megbontotta iszákját, amennyire gémberedett keze engedte. Lassan lehámozta kesztyűjét, pillanatokig habozott, eldobja-e a szakadt bíborrongyot. Tenyerébe vette a fügéket, éhesen, szomjasan szétrágta édeskés, nedves, zöld testüket. Az arc nem volt véres vagy beesett, inkább riadt, megzavart, csodálkozó. Valaki találkozik a végzetessel, birkózik sorsával, gyengébb, de még nem adja meg egészen magát. Így harapta a zöld fügéket, az egyetlen táplálékot, melyet a császár alkonyatóta evett. Valahol lent, a mélységben, egy kulacs lehet Palai Logosznál vagy Konto Stefanosznál, valamelyik ifjú hercegnél vagy katonánál. Azoknál, akik vele együtt vándorolták át az éjszakát. Mánuel végig bolyongta a sziklavilágot. Sehol nem mert pillanatnyi nyugtot keresni, tüzet gyújtani, hogy a hegyvidék kegyetlen szelei elől egy órára menekedjék. A farkasok körül ólálkodnak, a puszta farkasai, lófarkas zászlóikkal, nyugtalan szimatoló lovaik hátán, gyalog szerrel kúszva a mesztelen sziklák testén. Itt élnek, ismerik a világot, ismerik rejtek helyeit. Senki sem lehet biztos felőlük. Az Isten kegyelméből való császár, aki csodakép megmenekült a mürjukefaloni ütközetből, 12 embere élén bolyong, tétovázik hegyek és szakadékok között. Gyáva lenne? Hamarabb hagyta ott a sereget, melyet könnyelműen bevezettek a sziklatorokba, hogy ott két oldalt felgyűlő szeldzsukok könnyű zsákmánya legyen? Egérutat vett, az egyetlen el nem állt keskeny sziklaúton, ő még vágtában menekülhetett. A császár, akit most nem lobogtak körül az impérium sasmadarai, a bronzok, ezüstök, aranyak félelmes hieratikus világa elillant, a bíbor kelme nyúlós rongy, mely testéhez tapad, félelmes, hiszen ha erősebb lesz a nap, felfénylik arannyal áttört színe, nem takarja el a fegyverzetet, minden kóborló csapat könnyű zsákmánya lehet. Gyáva volt-e, hogy nem akart meghalni a többiekkel? Egyetlen sors lebegett szeme előtt. a bilincsbe vert moszlim kézre jutott Diogenes Románus császár, aki talán 200 esztendőkkel ezelőtt Manzikertnél éppi esztelen őrülettel határos módon vesztette el a csatát. Az egyetlen császár, mióta Róma megszületett, élt s átköltözött Bizáncba, hogy Isten kegyelméből való felkent Bazileuszt diadalszekrélyhez köthetett barbár. Diogenes Románusra gondolt, a szégyennel, sárral, gyalázattal fecskelt császára, aki folt volt ezer esztendő dicsősége között. Megfordította lovát, míg a többiek az ezrek és ezrek szétbomolva igyekeztek védekezni az aláguruló kőtömegek elől, visszanyilasztak a magasságokba, próbálták felfecskendezni a lángot, visszatartani a mohó, éhes farkasokat, falat alkottak a nagy ércpajzsokból, hogy alatta elférhessenek a gyengébb fegyverzetű íjászok, mások csákánnyal és karddal vágtak odukat a sziklagyomrába, hogy fedezhessék fejüket és testüket. Így ment egymagában át a vékony sziklarésen, melyet néhány szakadékos hajlás elrejtett az üldözők elől, akik egyetlen lovas után nem is indították el lovukat. Gyáva volt-e, amikor túl korán menekült, nem várta meg a végső kifejlést, a katasztrófa klimaxát a többiekkel együtt, miként Titus Livius hősei, Rómához méltóan, sztoikusan. Rohan, zihált benne a lélek, a test elfeledte, hogy közeledik a 60. esztendőhöz, nem oly ruganyos már, mint amikor a fekete erdők között atyával együtt űzte a medvéket és vatkanokat. A test menekült rettegő félelemmel, emésztő gondok terhével, s mégis részegen, megújulva e szörnyű kataklizmában, amikor először hosszú életében nem segít semmit az, hogy hasonlatos az apostolokhoz személye szent, hozzá nem férhető, Krisztus világi helytartója, keze sebeket gyógyít egyszerű illesztésével. Mindez most nem segít. Egyedül van, menekül, ahogy lovának lába bírja, morenákon, kőgörgeteken, bizmosásokon át, talán el tud jutni egy szélesebb, kiöblösödő hegynyílásba, ahol találkozhatik az utóvéd málhát biztosító csapataival, s ott megpihen, történhetik megint valami. Gondolkozik-e az agy, amikor ráfekszik a ló nyakára, egy csodálatos kitenyésztett csatamére, mely megérti a veszélyt, vihart, úszik vele, megcsendesedik, keresi a helyet, ahol biztonságba viheti magát és lovasát. Az iszapostolos tőrével lemetszi a bíbortakarót, ne lássa senki, ne legyen könnyű cél és préda. Fél-e, amikor oldalvás néhány portyázó bőrpáncélos lovast vesz észre, s ő egyes-egyedül van, azok talán öten vagy hatan ellenségek feléje tartanak. Erre emlékezik. A pillanatra, amikor meglátja őket, elkésett őrjárat lehet, mely most sietne, hogy ne késse le az ütközet elképzelt örömeit. Ők még nem tudhatják, hogy a római sereget tönkreverte, beszorította az egérfogóba a vén, bölcs, gonosz, kilics arszlán, most hálóban vergődnek Krisztus katonái. A portyázók nem tudhatnak semmit, igyekeznek a szikla hátra, és szembe találják magukat egyetlen egy hatalmas lovassal, akinek sisakjáról aranylik a Krisztus monogram. Gyáva volt-e? Egyedül állt 5 vagy 6 ellen. Lovak kaland volt. A nyugatiak hőse bolyonghatott így, a Ronsvalli hegytorkokban hangot keresett, irtózatos, messze elhaladszó kürt hangot, mely szétnyitja a sziklákat, utat tör a remény s a menekülés felé. Nála is van egy kis könnyű kürt, valami régi-régi legenda emlékére, talán Nagy Bazil hordta azóta. A szertartásmesterek felékesítik vele a császárt, mielőtt ütközetbe száll. A kürt emléke kísért, ajkához emeli, a hang vadászkürt riadása valameddig elhallik. Utána leengedi, a bőrvértesek nyilaikat keresik elő, nem mernek közelébb jönni, a pajzsot arcához emeli, koppanásokat hall rajta, sűrű jégeső koppanást, s már sarkantyúzza is lovát, a lándzsa előre nyúlik, nem császár, nem hadainak ura, nem Bazileusz most, nyugati lovag, ahogy tanulta a latinoktól. Miként sok-sok évvel ezelőtt egymás felé rohantak a tornán, úgy tör feléjük egyetlen ember előre szegezett dárdájával. A többi olyan, mint a szédület. Szétrebbennek a pusztai lovasok, akik nem ismerik a nehéz, erős ló vágtájának lendületét. Egyet elkap, ledönti, átszúrja. A seb nő, vér folyik, ember, akit megöl. Ölte már ütközetben embert Manuel. Most itt vergődik a véres porban. Ő átszalad rajta, a többi szétrebben, a kéz ösztönösen a bárdot ragadja meg, e varánk fegyvert, melyet menekültében elkapott, északi fegyver, melyet csak irtózatos erejű katona tud forgatni. Csapkod vele, a kör, melyet leír félelmes, egy bőrvért behorpad, egy fej tompa ütést kap. Vakon vagdalkozik vele, erejét érzi, a szunnyadó, gigantikus test erejét, de azt is, hogy nem bírja sokáig a harcot. Tüdeje fárad, a szív kalimpál, liheg, fuldokol, köhögést folyt el, a por szájába száll, kiköpi, véres és sáros nyál freccsen, arcán karcolás lehet, a vér megülepszik ajkain. A ló vele együtt harcol, szívosan, félelmesen. Az egész percekig, kevés percig tarthat csak. A földön két halott fekszik, két gazdátlan ló kering a völgy türemlésben, egy sebesült nyerekbe kapaszkodva vágtat el, a többi megfordítja az ablát. Mindez különös álom, ahogy végigéli sokszor, minden órában és percben végigéli. Hozzácsapódnak a fegyverek, a hajtógerej horga beleakad a páncérésbe, felsebzi, erejét vesztve zuhan le. Egy pillanat mindez, mely alatt élet és halál egybeolvad, s az emlékek végig szaladnak a végtelenbe vesző íriszen. Manuel érzi a bárd súnytását, a kicsapódó dárda lendületét, a nyíl sivítását, ösztönszerűen arca elé kapja a pajzsát, senki sem nyúl a nyílhoz, rövid, nehéz fegyverek játszanak, kard és bárd. Gyáva volt-e, amikor úgy harcolt, mint latin lovag, lándzsájával és karddal nehéz fegyverzetében? Egymaga, ötük ellen, hősiesen és győzelmesen, s mégis úgy, mint aki végveszély ellen tehetetlenül küzd. Mert ki tudja, nem hátból kap-e új ellenséget, mert inkább ösztönében, mint fülében hallja sziklának csapódó lópaták robaját, guruló kövek és sziklák zaját. Ha hátulról támadnak, elérik, üldözik, mindennek vége. Egy sziklafalat kereszt szeme, mely előre uglik, védi hátát. A szem átröppen a világon, fáradt. Ha ellenség jön hátulról, már nem bírja tartani a nehéz, rettenetesen nehéz lándzsát, eldobja, kardot von. Így hal meg, ha elérkezett ideje. Így hal meg, mint egy császár. S a fül a hangot hallja. Az ordító szót, mely az ők kürtjelére felel, parányi csapat, de most ez a végtelenség, a 40 000-ből 12 lovas tör fel, a legutolsók, akik látták, hogy egérutat vett magának a császár, s most bolyongva keresték az alkonyatban mindenütt, amerre a hirtelen leereszkedő sötétség rejtegette. Így találják meg e magas hegyoldalon, mert láttak két gazdátlan lovat, elmenekülő kóbor, fegyelmezetlen fegyvereseket meghorpasztott bőrpáncéljaikban. Látják Manuelt, amint neki támaszkodik a sziklafalnak, elengedi lándzsáját, kivonja kardját, a bazilla üszpengét, melyet annyi pátriárka szentelt már meg, s még soha-soha nem került küzdelembe, dísz volt és jelkép, s most ez az egyetlen menedék. A hosszú, egyenes kétélű penge, mely hosszabb, mint az egykori gladius, de mégis római, merev, egyenes, félelmes kört tud leírni, ha férfi keze forgatja. Így találják a császárt félig aléltan a fáradtságtól, vérvesztéstől, neki támaszkodva a sziklafalhoz, türelmes loba hátán, magányosan, keze görcsösen fogja a megszentelt kard aranymarkolatát. Gyáva volt-e Manuel Myriokefalonnál? A halottak árnyéka ott bolyong az éjszakában. Két halott könnyű lovas, pusztai préda, bőrvérdben fiatalok, feketék, sóvár szeműek, soványak. Turbányuk szennyes. Ma rabolni, öldösni, fosztogatni akartak, vagy elhullani, s álmodni örök álmot a hurikkal. És most a császár keze ejtette el őket, itt feküsznek egymástól kődobásnyira, ahogy szétvitték őket állataik. S ott ül a császár lován, bal arcán véres karmolás csíkja, bal könyökén felül seb, páncélján nyílhorpadások, a bárnyelén fegyverrovása, a sisakforgót széttörte egy gerej. Uram, uram, mondják, az élet és halál küszöbénél minden egyszerű lesz, nincs borulás, fegyverek parádéja, szavak, melyeket nem tudna amúgy sem megokolni a végbeszéllyel járó értelem. Uram, uram, mondják, s már tapogatják, keresik a sebet, ők maguk is sebesek, keresztül kellett verekedniük magukat az utolsó embertorlaszokon, csak így eredhettek a császár nyomába, így érhették be félelmes bolyongásai között. Nem kell keresni a szót. Kendővel letörölik az arcot, egyikük a kincsből, a csobolyónyi vízből a karcolásra permetez. Férfiak, akik maguk is elkötik a sebet, hallgatagok, feketék. A kezük beszél. Véletlen kikverődtek össze, miként paladinok a mondabeli király asztal körül. 12 vannak herceg és csatlós, kapitány, ört álló vitéz, személye szolgálatára rendelt testőr, s a balszány parancsnoka Palaiologos, egyformák Mánuel mellett. Az ört álló gazdag, mert Iszákiában füge van és kulacsában bor. A katonák nehéz fegyvereket hordanak, az urak fényes vértet, de nincs bárgyuk vagy nehéz láncsájuk, sem íjjuk. Kard és pajzs minden fegyverük. Nem engedi, hogy lebetkőztessék, így keressék testén a sebet. Nem érzi a lankadó gyengeséget, mely erősebb seb s véromlés után jelentkezik, mint kellemes bódulat. Megint ember. A ló megérzi, érrevágódik, ahogy megszokta, a test lassan-lassan visszakapja ritmusát. A ritmus különös. Császár díszmenete a sziklasíkon, horpat vértel, kókat sisakforgóval, leszabdalt köntössel, de fegyveresen. Bolyonganak. A hadvezér vele van, az egyetlen bölcs és óvatos, megfontolt Palaiologos, akit az utolsó nagy koronatanácsban megszégyenítettek, gyávának mondtak a fiatalok, akik rohantak, vágtattak előre, hencegtek, hogy megfogják Kilidzs Arszlánt szakállánál, úgy kötik hozzá a császári bigához. Palaiologos az egyetlen, aki mindennek ellentmondott, félt a hegytől, a szakadékoktól, az égbe nyúló sziklapárkányoktól, melyek pokol és éden tornácává tették az idők eleje óta gyászos emlékezetű Myriokefalont. A lovas ember eléri őket. Kereste a császárt s Palaiologost. Tévelget az éjszakában meghúzódott sziklapárkányok alatt. Ment a szél irányában, s elérte a császárt, amint dideregve, gémberedetten álltak meg, elosztották maguk közt a néhány maréknyi fügét. A szó, melyet hozott, nem volt vigasztaló. Az óriás katlan, ahová beszorult a bizánci sereg, ördögökkel van körülvéve. Éjszaka elcsendesedett a zaj. A szelcsukok félnek a szellemektől, tisztelik az éjt. Pihentek és imádkoztak valamit. A halál ott járt közöttük, megbontja a sorokat, minden sort. De nem hal meg mindenki, a sereg fele talán még épp kézláb, csak gyenge, kimerült, reménytelen. Mi lesz holnap, kérdik, amikor odaereszkednek a gyónáshoz, a kis gyertyákat feltűzik a Lándzsa hegyére, hogy így vonuljanak el mezitlába papok előtt. Keveset alusznak, halál előtt egybeolvad az álom a jámborság sóvárgásaival. Az őrök látják a hegyeken Kilidzs Arszlán őrtüzeit. Végtelen vonulat, nincs menekvés. Néhány nap még, míg bírják, s míg ki nem apad egészen a kispatag, az eleség el nem fogy. Mindegyre kevesebben lesznek, s akkor leereszkednek a hegygerincről a harcosok. Akkor már nem lesz senki, aki megfeszíti a hadigépek kötelét, kormányozza a göröktüzes csöveket, leperzseli lánggal a támadókat. A temető fölött, melyet Myriokefalonnak hívtak, végig lovagolhat a fehér szakáll a szultán, mondathatja papjaival a hálaadást. A hírhozó szava szól. De ő csak egyet vesz ki belőle. Még élnek. Még élnek, egy keskeny út szabad és járható. A seregnek kevés, de néhány ember végigjárhatja majdnem észrevétlenül. A seregek urai összegyűltek, ők küldték a hírvivőt, üzennek a Bazileusznek. Jöjj vissza, urunk, mondják, mert nem lehet élni, s nem lehet meghalni nélküled. A sereg vár, s mi még reménykedünk. Az ellenség támadása lankadt, a csákányok belevágtak a kőzetbe, sáncokat hánytunk, van néhány napra még ennivalónk. Valaminek történnie kell, még sokan vannak, akik bírják emelni fegyverüket. Urunk vagy és vezetőnk, nem hagyhatsz magunkra. Gyáva Emmanuel. Hallgatja az ember szavát, aki leborul elébe, sziklaperemre átkulcsolja térdét, csókolná a poros sarukat. Elinti a szó komor. Emberek szava, akik ott állanak szemben a halállal, s az elmúlás percében megváltozik az arcuk. Eltűnik a bizánci lélek, ez sokrétű, különös fajta idegen ritmusa. A seregvezérek Mucius Cevolára, Brutusra, Scipióra gondolnak, Herakliusra, Belizára, Bulgaroktóra és az öreg félelmes Pokaszra. Szemben a halállal megkeményedik szavuk és arcuk. Rómaiak. Manuel áll a sziklaút szélén gyalogszerrel. Egy perc múlva megint felkantározzák lovát, nyeregbe száll, elindul. Előre vagy hátra mehet. Vissza Myriokefalon halálkatlanába a többi közé, vissza oda, ahonnét rémületes rettenése első lázában szégyenszemre elvágtatott. A másik út nyugat felé visz, amerre az utóvéd állomásozik a podgyászokkal, várja a parancsot, hogy előre nyomuljon, megteremtse a kapcsolatot a harcoló sereggel, vagy visszahúzódjék lélekszakadva Doriellium bástyái mögé, mentve azt, ami még nem veszett el. Ha siet, talán eléri az utóvédeket. Ezredek vannak vele, ha nem is a veteránok, Gabrasz vezeti őket, átverik magukat a limeszekig. Előre és hátra visz az út, s mindnyájan, a 12 férfi s a hírvivő is tudja, hogy a császár előre és hátra mehet. Ő az élet és halál ura. Most oly megrendült arca, komor és méltóságos, mintha önmagában szertartást celebrálna, titkos liturgiát, melyet csak a császárok értenek, akik döntenek földi halandók élete és halála fölött. A katona oda tartja tenyerét, Manuel felhág, nyeregbe ül. A páncélt megtakarították éjjel, a sisakforgót leszették. A fegyver megvan, a pajzs, lándzsa, kard és bárd. Megsimogatja a ló nyakát, s lassú, óvatos ügetéssel megindul Myriokefalon az ikoniumi pogányokkal körülvett hegylánc felé. A hírvivő előre lovagol, a 12 férfi felsorakozik. A császár bal karján felhasadozott a köntös, ingének darabjával kötötték be sebét, arcán végig húzódik a véres karmolás. Tépet lószerszámmal, lefedett lótakaróval, megszabdalt köpenyben, horpat páncéllal érkezik. A kis ösvényt őrzik. Azok, akik a hírvivőket kiküldték a szélrózsa minden irányába, remélik, hogy még nem esik szét nappallá a hajnal, megjön a császár, hozza magával a reményt. Egy völgyhajláson kell keresztül lovagolniuk. Ez az út fedett, nincs támadásnak kitéve, de oly keskeny, hogy egyenként mehetnek csak rajta a katonák, egy sereg heteken s heteken átvonulhatna, s azalatt az alsó vízmosásokon felkapaszkodhatnék az ellenség. A völgyből fellobagolnak a sziklacsúcshoz. A nap ebben a pillanatban veti szét sugarát. Valami csodálatos, félelmes erejű kép ez, ami most kibontakozik. A császár megáll a magasságban. Alatta terül el a völgy, melyet a természet keresztül kasul szabdalt kiégett patakmedrekkel, sziklagöröngyökkel, félelmes halott vízmosásokkal. E sátán arc redőiben kuporognak az ezredek. A halottakat félrevonszolták a barlangokba, az élők meghúzzák magukat, gyértüzek pislognak fel. Még nem indult meg oldalról a támadás, még élik a test vegetatív mindennapi életét, szükséget szenvednek, éhesek, a test parancsol, s a lélek eltompul, feledi, hogy ott bolyong, közel a halálösvényeihez. Manuel nem a csoda, ő csak császár, s mégis jel, mely Konstantinót a babonás hitre neveli a katonát. Barbárok, száz és száz idegen szavuk lehet életre s halára, másképp hiszik az elmúlást, a test és lélek örök békéjét. Ám mind az impérium jelét hordják, karjukon sasok vannak, sisakjuk egyforma, mindegyik témának egyforma. A kürt megszólal, ismétli a jelet. Manuel ül a ló hátán, jobbját magasan előre lendíti, köszönti azokat, akik az ő nevében még élve élték végig ezt az éjszakát. A kórus elindul. Az örök, bizánci kórus, mely kíséri a császárt, amikor elindul a Hágia Szófiába, hogy fejére tegyék a koronát. Fürge, fekete kitonos táncosok kísérik, ezüst orgonák, virághullása az úton, mindenütt kórus. Kékek és zöldek árnyalatainak kórusa, a magasabb rend hangja, maga a spirituális Bizánc. A kar elered, katonák kórusa. Igénytelen és panaszos a ritmus, fájdalmas és mégis bizakodó. A császár beszélt az ég hatalmasságaival, megtisztította testét és lelkét, vérzett és harcolt, talán önmagával, talán az angyallal, s most visszajött, egy éjszakas egy este volt, amit külön töltött a seregtől, megőszült, megvénült, de visszajött. A szemek körül siklanak a császáron. Látják a sebeket, az úzott vértet, a tört sisaktarét, a lándzsa vérrózsáját. Közülük való öreg, megszabdalt veterán. Elered a kórus, mely metaforák lajtorjáin hág fel, eléri, biztatja, hogy Krisztus jegyében hőshöz méltóan halljanak meg. A sereg önmagára talál. Ahová lép Manuel, amikor leereszkedik gyalogszerrel a keskeny ösvényen, emberek térdelnek elébe, a sebesültek kinyújtják kezüket, kérik, illesse őket, megnyugodnak tőle, a varázs elragadja újból a sereget. A vezérek ismerik a lázt, mely még könnyű és borzong, estére halálos lehet. Most még csak borzong, neki vihetnék a sereget a sziklafalaknak, ostromolhatnák vele Kilidzs Arszlánt. Talán 1000-2000 ember feljutna. A többi? Ha valaki megindul, megindulnak feléje a magasban ólálkodó kőgörgetegek. Keresi sátorát, szikla hát mögött feszítették ki, a lezuhanó kövek nem érhetik el. Szobájában oltár, asztal, aranyevőeszközökkel és tállal, fegyvereinek garmadája. Üres, minden üres és elhagyott, a faszenes serpenyő kialudt, hamuja szétszál, ha fellebbenti a sátor bejáratot. A tükör ezüst lapja fogadja. Hajadon főt van, lebontották a sisakot róla, újat hoznak. Addig nincs befedve feje, a tükör az arcot visszaveri. A nárdussal öntözött szakálból is kibudjan az ezüst. A jóslásokra emlékezik, a csillagokra és bölcsekre, akik összehordtak minden fehér és fekete mágiát. Még 14 éved van, uram, mondja az első mágus, a többi bólint hozzá. 14 esztendő. A tükör másként beszél. Az arc ráncaival, a hirtelen őszült hajjal, a bőr sápadtságával, a váll roskatag vonalával. A tükör más nyelven beszél. Feküdni, egy percre végig hullani a medvebőrön. Nincs semmi más vágya, csak az izzó karikákat érzi szeme alatt. Reggel van, mohón harapott bele egy szelet kenyérbe, nem várta meg, hogy húst hozzanak. Vizet ivott, melybe néhány cseppnyi bort kevert bele. Most végig hull az ágyon. Olmos, nehéz test zuhan a takaróra. Az ajtón álló lebocsátja a függönyt, elébe áll, mintha otthon lennének, s a palota lábát csapkodná a dagály. Így fekszik valameddig. Az időnek, mely határos a végtelenséggel, nincs perce, s talán nincs is órája. A nap az ég tetején áll, s kint válságos sziklatorokban az alatt harcolnak, vagy inkább mentik magukat, védekeznek, fedezékeket keresnek a katonák. Ma szívósabban, találékonyabbul harcolnak. Már ismerik a kövek pályáját, csapódásaikat, visszacsapódásaik szögét, a kis kiszögeléseket, melyekhez nem jut el a félelmes lövedék, a behúzódókat, apró barlangokat, vízmosások mélyedéseit. Ismerik a jelet is, melyet megadott a császár, amikor visszaérkezett. Hol volt Manuel? Nem kérdik, nem mondja már senki gyávának. A halál árnyékában úgy hajtanak ki a vaskos, primitív katona legendák, mint eső után a gyom. A császár Istennel beszélt magas hegycsúcsokon. Harcolt a démon ellen, birkoztak, sebezték egymást. Szent láncsát hordott a császár, vérrózsáját a gonosz szíve fölött szerezte meg. Mindnyájan tudják a megszalajtott szelcsokok kalandját, a bárt halálos ívét, a célját tévesztett gerejt, de mindez monda lesz, Isten és démon harca, aki felnő a Bazileusz magasságáig, el nem döntött vitába száll vele. Valami van a napban, mely meglankasztja az ikonomiaikat is. Párás és folytó, délidőben talán nehéz messziről előre görgetni az égbe nyúló párkányok magasságáig a sziklatömböket. Hangjukat hallatják farkasok kórusát, káromolják, gyalázzák, fenyegetik a rómaiakat. Holnapra csontotokon lakmároznak a hiénák, az ég madarai harcolnak rothadó húsotok felett. Így mondják, s a katonák értik, mert a katonák mindig megértik egymást, a szó és mozdulat durvaságát. Így beszélnek, ha áthajlanak a párkányon, leköpnek a görögök közé. Ám mégis ez a nap elviselhetőbb a tegnapinál. Kevesebb a halott, talán kevesebb a kő és a nyíl. Fogynak a bizánci témák, mert minden legördülő szikla talál, de már nem ránt magával annyit. Számítják pályáját, ha lehet félreugranak, behúzódnak a kiszögelésekbe. Hamarabb bekötik a sebeket, melyeket a szétrepedő anyakő felfrecsenő szilánkja ver. Akik élnek, lazább, tágasabb láncot alkotnak, megint az emberek, s nem megvert nyáj, mely már nem hallgat vezetői szavára. Újból ismerik a kürtjeleket, formákat alkotnak, láncba húzódnak, jelszót váltanak, kezük kinyúlik üdvözlésre, ha rangosabb tiszt keresztezi a sort. Így lesz dél, mely valamelyes talán elviselhetőbb lent, patakok kiszáradt partján, mint fent, ahol a sziklafalak nem adnak semmi védelmet. Délre elcsendesednek a támadók, ilyenkor talán alusznak szokásuk szerint, összehúzott lábbal, egybekuporodva álbonnak zsákmányról és vérről. Mennyien lehetnek? Ha nyílt csatára szoríthatnák őket, még most is így szétesetten és gyengén is szétverhetnék talán őket, e könnyű ingatag lovasokat, ezer és ezer gyors lovast, akik ott születtek a pusztaságokban, és most kibontva viselik turbányukon a próféta harci jelét. De magasan vannak. Így aztán sokan vannak. Mánuel kinyitja szemét. Minden tagja nehéz, bal kezét érzi, a seb húzódik, a derékba beállt a régi fájdalom. Valami nehéz van a testében, alig elbírható súly. A lélek szabad, révedezik, egy órára nem zavarta senki. A vezérek várnak, mert úgysem tud semmit mondani nekik a császár, aki tépetten, sárosan, véresen vergődött vissza. Talán igaz a hír, hogy angyalokkal és démonokkal beszélt. A csend majdnem alkonyatig tart. Mintha megállt volna a halál tülekedése, ritkábbak a legurított kövek, a nyilak áradata. A veteránok ismerik, s félnek tőle. Ez a nagy csel, mondják, az ellenség reményt ad, mohón habzsolható reményt, hogy elapad a támadás lendülete. Ilyenkor megpihennek, feloldódik a lázas feszültség, ellankad a kar, mely életért harcolva még órákig bírná talán fogni fegyverét. Alszik, nem segít ezen semmi őrség, vezényszó, általában ülve őrhelyén elalszik, mert csend van, a remény beszél a testtel, s a test esendő, utána enged neki. A veteránok tudják, hogy most közel, nagyon közel van a halál. Reggelre nem lesz semmi Müreokkefalon római seregéből, hajnalra leereszkednek rejtekeikből az ikonomiak. A vezérek is érzik, s hívás nélkül is mennek a sziklák mögé épített bíborsátorba. Déltől fogva ott ülnek a szélesebbik szobában, szőnyegeken, mindegyik fogja fegyverét, készen az első jelre, hogy kirohanjon, vezesse az utolsó mérkőzésre azt, aki még élve maradt. Ülnek, halk hangon beszélnek, szavukat ne hallja meg az alvó császár, ne olvasson beszédükből, mely már nem olyan izgatott, szemrehányó, bűnbakot kereső, vad és megriadt, mint tegnap volt. A beszéd ritka, a szónak nincs sok értelme, mindje a halál, elmúlás, széttörés felé mutat. Ülnek és várják a császárt, aki egyszer majd felébred, bejön, felfedi talán az élet másik értelmét, mely előttük mindmáig rejtve maradt. Maradjunk együtt, mondja Palai Logosz és a többi bólint. Kint a katonák már tudják, hogy megkezdődött a végzetes tanácskozás. Várnak, A szolgák gyümölcsöket hoznak, ez az egyetlen, ami bőségben van. A császári málhások teletömték szekereiket. Maradjunk együtt, mondják, s várnak, tudják, felébredt a császár, a szem keresi a homokórát, melyben pereg az idő. Ahogy jön néhány lépéssel, megrettennek. Majdnem öreg ember, a szálas, délceg, alig hajlott császár, a lovak, kalandos vitéz, aki tegnap néhány órája még, hogy megcsúfolta a szelcsukokat, most roskatag öreg ember, mozgása fáradt, testében a vénség, a szem révedező, magányos, mintha nem ismerné évtizedek óta azokat, akik ott várják a tanácsszobában. Letérdelnek, mint az élet magányos és ünnepélyes pillanataiban, Isten és ember előtt. Utolsó koronatanács ez. Nincs benne jegyző, hiányzik a logotéta, a fürge heréltek, akik mindent papírra rónak titokzatos jeleikkel, hogy aztán visszafordítsák velük az időt. Nincs egyetlen titkár vagy kancellista körülöttük, veteránok, akiket a sors arra ítélt, hogy Müriókefalonnál romlásba és gyalázatba vezessék a bizánciak seregét. Mint halk, szomorú kórus, úgy ered el a beszéd, a szó csak kíséri a kézjeleit. Mondják. Szentséges urunk, nincs menekvés. Fejvesztetten jöttünk ebbe az átkozott pokolba, Kilics Arszlán nélkül csináltuk számadásainkat. Elragadott a vér lendülete. Úgy hittük, egy nap alatt kibontakozunk a sziklatorokból, és akkor előttünk fekszik seregünknek kiszolgáltatva Kis-Ázsia, a városok, völgyek és dombok, régi tartományok, melyeket elfoglalt Ikonium. Az úr nélkül csináltuk a számadást. Óráról órára kevesebben vagyunk. Mondd meg, uram, mi történjék, a holnap hajnalban megkezdődik a döntő támadás. Bíz a csodában, János. A kéz ájtatosan keresztet rajzol. Utána minden elcsendesedik. Hívő férfiak tudják a csoda erejét, hisznek is benne. De minden csoda valahonnan kezdődik, keresi azokat, akik lelkükben megtisztultak. A csodák a régiek között történtek, s ma senki közülük legalább egyik sem látott még csodát. A homokórán hullanak a porszemek. Mire egészen elfogy a serpenyő bíborpora, megkezdődik a támadás. Higgy a csodában, mondja a császár, s a vezérek együtt ülnek, mert egyik sem akar kimenni a sátorból, egyik sem mer szembenézni a katonákkal, akik véres testük lemosására sem tudtak szerezni egy kanta vizet. Bíz a csodában, mondja, s hisz is talán, mert keze most összekulcsolódik. Így él, mióta feloldódott a személy feszültsége, a halál párkányáról visszajött, hogy részt kérjen a nagyobb, kollektívebb halálból, mely szeszélyes, kiszámíthatatlan végső megoldásaiban. Részt kér belőle, visszajött, de nem hisz benne úgy, mint fent a magános sziklafalon, mikor egyetlen oldalon lehetett kitérni, s vártak rá a bőrpáncélos lovasok. Most sokad magával van, a világ kiszélesedett. Másként látja a véget, mint azok, akik itt ülnek, és várják a jelt, mely megbontja a szikla ösvényeit. Palai Logosz mond valamit. Újjával rajzol a szőnyegre, a szálak lassan elhajlanak, nyom marad utánuk, mintha ember sorsok lennének, rajtuk maradna a pusztító angyal keze. Mondja, ha megkezdődnék a visszavonulás a félig rejtett sziklaúton, a sereg háromnegyede fedezni tudná az egynegyedet. Ennyi talán elszivároghatna az éj sűrűjében, oly észrevétlenül, hogy nem tudhatná senki. Azalatt még lándzsára kötött gyertyákkal virasztanának azok, akik feláldozzák magukat a többiekért. De kiválogathatja ki azt, aki halálra van számva, s külön azokat, akiknek még egy utolsó reménységük marad arra, hogy valahogy Berthadak módjára tépetten harcolva, de elérhetik Dorileumot. Bíz a csodában! Ismétli csökönyösen a császár, s a szó ellebben ajkáról. Palai Logosz vár. Az egyetlen értelmes az, amit ő mond, minnyájan tudják. Ez az egyetlen, amit itt a halálos katlanban még tenni tud a vezér. Mánuel széken ül, a többiek szőnyegeken. Mintha szobor és bálvány lenne egy szemében, úgy ül lehunyt szemmel, melynek fénytelen világa belehull az arc sápadságába. Nem szól semmit, vár, Mert még órák vannak előttük, míg az alkonytól elérnek az éjjelig, amikor valaminek történnie kell, mert holnap után késő, addig kifogy egészen a vízük. A hang, melyet a csendben minnyájan hallanak, messziről jön. Különös, makacs és vidám, olyan, mint valami szentségtörés, mintha részek csapat megzavarná a tor nyugalmát, halottas házba törnének be beborozott kalandosok. A hang vidám, illetlen, pogányok zenéje, akik hatalmas üsdobokon verik a ritmust, tamburákat pengetnek, sípokat fújnak, mindez összeborul valami megfoghatatlan, gonosz kakafóniába, mely nem keresztény fülnek való. Egymásra néznek. Valami történt. Elárulták a katlant és a tábort, letették-e a katonák a fegyvert, és most mindnyájan foglyok, berohanhatnak a sátorba a puszta emberei. Felugranak, csak a Bazileusz ül mozdulatlanul, mintha nem hallaná a hangot, nem hangzanék fülébe az ikonunk miak jele. A fegyver kezében van, félrehúzzák a függönyajtót, a fáklyákon végig seper a szél. A testőrök állnak szertartásos mozdulataikkal, mert ezt tanulták éveken át, nem tudnak más mozdulatot, nem tanították őket, miként fogják a csatabárdot a halál közvetlen közelségében. Egy tiszt mondja. Követek érkeznek, nagy uram. Kili Jarszlán követei. A hegytorok túlsó oldalánál lengettek zászlót, ott szóltak le, hogy békés szándékkal vannak. A szent felséghez szól szavuk. Most vannak a tábor közepén. Szemüket bekötöttük, csak zenészeik verik hangszerüket. Jelensd mindezt a szent felségnek, uram. Bíz a csodában, mondja a császár. Szeme éledni kezd. A szem körülnéz, látja a sátorszállást, mely egy éjszak alatt szétesett, megtelt piszokkal, gondozatlan, elhanyagolt, lefoszlott róla a felség fénye, mely körülvette. Mindez hiába való céltalan igyekvés. A követek Kili Jarszlán szabát hozzák, az utolsó gőgös szót, adja meg magát. A szultán nagy kegyelmes, megkíméli a katonák életét. A birodalom elég gazdag ahhoz, hogy kiváltsa a rabságból a császárt s a sereget. Így szólhat csak a követ, s ezért kár veszíteni az időt, kár helyreállítani a szertartást a sziklatorok pokolhajtásai között. A keze mégis int, hivatja a kamarást, ő maga is csodálkozik, amikor a testőrök jönnek, udvari emberek, akik talán eddig halálra váltan sápadtan kuporogtak a szekerek alatt, terítőket, szőnyegeket hoznak, trónust, valahonnan virágokat, aranyserleget, kis asztalt, ételt is rá, kancsókba més sört, melyet szabad inni a pogánynak is. Valami történik, a mozgás elkapja a serényeket, akik itt a halál árnyékában is hajlott derékkal szaladnak a szent felség előtt. Így ül a trónusra, mely nem olyan magasztos, mint az otthoni, hordozható piedesztál, baldahin borul föléje, bíbor köpenyben ül, fején könnyű korona, kezén kesztyű, jobbjában jogar. S az udvar, a halált váró katonák, tábornokok, helytartók, hercegek udvara is felsorakozik. Mint titokzatos vegyület, még egyszer felveszi kristályformáit, melyet megszokott. Így várja a halál tornácán a császár Kili Jarszlán követeit. A ritmus lassú, ahogy vezetik őket. Minden 10 lépésnél felhangzik a jelszó. Színjátékot játszanak, ahogy tanítják a szertartás könyvek, amikor pogány emír, szultán vagy sejk követét beengedik a császár elé. Így jönnek a varangánok sorfala között, akik szálfa egyenesen s mozdulatlanul állnak most is ört a sátor előtt, alabárgyukon megcsillan a lebukó nap. Leoldozzák a szemkötőket, kisé vakoskodva, napba nézően ott állnak a követek, élemedett, ravasz ikonumiak, arabok lehetnek közöttük. Aki vezeti őket, beszéli a görögök nyelvét, a többi csak érti. Lehet valami mást várnak, valamit, ami álom csak a proféta gyermekeinek. Hitetlen császárt, aki szűköl félelmében, csókolja az igaz hitű köntösét, ha az kínálja a szűkös kegyelmet, melyet rabság s gyalázat nyújthat meg. Az álom sok-sok száz éve gyötri sápasztja Ázsia moszlimjait, minden szultán és minden kalifa ezután sóvárog. Megtérni a puszták városába úgy, hogy a zsákmány élén császár lovagoljon, aki lábán keskeny aranybékjót visel. A követek a sátor bejáratáig jönnek, meghajolva, de gőgösen. Az ört állók elnyúló kiáltása után fellebben a külső szőnyegajtó, belépnek a fogadások termébe, ahonnan a belső szoba nyílik. Innen már csak egy lépés a császárhoz. Mire gondol Manuel ezek alatt a percek alatt? Minden összedől, az impérium, melyet valaha nagynak, csodásnak érzett, talán szentnek s halhatatlannak, mert ő vigyázott a világra, szélei tengerek mosták, északon végtelen hegyek közt vezetett a határ, mindez, az impérium, a Basileus misztikus méltósága itt roskadt össze, egyetlen sziklatömlőcben, fájdalmas falak közt, hasonlóképp azokhoz a szirakúzai fehér sziklabörtönökhöz, melyekbe 2000 évvel ennek előtte az öreg Dionysos zárta be a rátörő aténiakat. Itt törik minden össze, így múlik el a világ és Bizánc dicsősége is, uram. Ül a trónon, hallja a szertartásmester szavának mormulását, aki illemre és szokásra tanítja a követeket. Kint még mindig zuhannak a kövek, nyomukban felhangzik a szörnyű jajgatás, halálhörgés, a vád. A császár ül, előre hajol a hordozható trónon úgy, hogy a baldahin árnyéka eltakarja arca sápadságát, ne vegyék észre, hogy lassan forrad a véres karcolás. A szertartás erősebb az életnél. Az égi rend múló, világimását formálják, állnak aranyban tarkálva mozdulatlanul a trón körül azok, akik élnek még, ruhát hordhatnak, ott hagyhatták a reájuk bízott hadoszlopokat. Tudják-e mindezt a követek? Látták-e kendőik mögül a halálra vált arcokat? Hallották-e a jajszót? Ettek-e ételt? Kértek-e vizet? Most ott állnak, nézik a szertartásmestert, aki jelt ad számukra. Le kell nekik is, a győzőknek is térdelniük a majdnem fogoly a legyőzött előtt. Csókkal illetik köntöse szegélyét. A nagyúr tekintete elsiklik felettük, mert ez is illem, hogy csak percek múlva fordítsa feléjük messze tekintő, végtelenben kószáló szemét. Nem kell tolmács, a követ sokáig élt Bizáncban, beszéli nyelvüket, a szó kis és sejpítve, de kásásan bukik elő. Ajándékot hoztunk, nagyúr. Kilidzs Arszlán, az igaz hitűek szultánya kéri, fogad szívesen egy csekéségeket. A sátor függönyét szétvonják, s most maga a császár is láthatja a csodálatos hófehér paripát, könnyű arab, mint a legszebbet, melyet teremthet a puszta, felkantározva dúszerszámmal a moszlimok ízlése szerint. A követ felnyit egy ládikót, drága kövek vannak benne foglalat nélkül, jáspisok, ónix kövek, zafírok, opálok, rubinok is. Egy kardot vesz elő, a penge görbe, acéljára bölcsmondást edzhettek rá a Korán betűivel. A követ kinyújtja kezét, a messzeségbe mutat. Amely percben megengeded, nagy úr, megnyílnak a hegyek és völgyek, 100 és 100 szekér fog felétek közelíteni, megrakva eleséggel és vízzel, mindazzal, amit mi adhatunk. Higgy a csodában, mondja a császár önmagának, mert már meghallhatta a hangot, kegyesen, sírgalmasan néz a hajlott derek ura, körbe tekint, vajon nem szédül egy láz játszik-e gonosz játékot vele. De mind, akik ott ülnek vele együtt, a hercegek s főméltóságok, feléje néznek, arcuk kipirult, mintha megsimogatta volna őket az élet leellete. Hallja a hangot, mely lassú, hieratikus, ő maga beszél. Köszönjük uratoknak, aki a puszta vitéz és bölcs fejedelme. Harcban állunk, a harc férfiak dolga. Az ajándékot elfogadom. Ha visszamentek, magatokkal viszitek azokat a jószágokat, melyeket viszonzásul mi küldünk uratoknak. Most pedig szóljatok félelem nélkül. Időnk nincs sok, mi bizodalmunkat az úrba vetettük. Követni kell az ő parancsolatait. Miként kívánja uratok a békét? Kevés az időd, nagy úr, mert meg kell támasztanod a sziklák falait, a követ, porfírt, bazaltot meg kell támasztanod, hogy ellenálljon a támadásnak, ha seregeink megkapják az utolsó kürtjelet. De az én uram, Ikonium szultánja, bölcs és igaz ember. Nem kívánja veszteteket. Nem akar sem zsákmányt, sem hódítást. Az én uram békén élt városában, kedves fái, lovai gyermekei között. Az én uram nem támadta meg a birodalmat. Az impérium az, mely ellene hadat visel. Az én uram nem kíván gyűlöletet, s vérontást. Tiszteli Róma erényét, s a fegyvert akkor is, ha nem kíséri szerencse. Ha bal sors, s rossz csillag alatt indultatok útnak, uram. A fegyverek beszélnek, s az ütközetben mindig csak az egyik fél maradhat győztesen. Uram mindezt tudja, s tudja a ti állapototokat is. De nem kíván bosszút, és nem kíván vérontást. Öreg és bölcs, tudja, hogy fiainak is szüksége lesz egykor a birodalomra, és mindkét országot megfekszi a rontás, ha nem békülhetnek meg jó szomszédokként. Uram ma erősebb, kezében tartja a csatasorsát, ezért fordul ő maga te hozzád békéért. Mit kér, urad? Menjetek vissza, ahonnan jöttetek. Menjetek békén, s háborítás nélkül úgy, ahogy jöttetek, szekerekkel és katonákkal. Senki sem fog benneteket megtámadni. Ha kell, uram, add kezetekre 1000 túszt, mert tudja, hogy engedelmeskednek harcosai. Menjetek vissza, uram, ám vigyétek magatokkal Dorileum falait is. Ezt várták, a végét, mely olyan volt, mint csattanás, ha kő a víztükrébe zuhan. Mindez csoda, mondhatják, mert már látják megint a hadakat, lengő zászlókat, emelt bronzsasokkal, kürtszóval, amint reng lábuk alatt a föld. Dorileum, kérdik maguk közt, hatalmas vár, egy vidék kulcsa, az egyetlen gát, mely eddig is megfékezte a próféta hordáit, lecsendesítette az indulatot. Ha Dorileum nincs, ezt mondták sokszor a császári tanácsban, ha elveszett a vár, s az erődvonal, Kis Ázsia elveszett. Ám mi ez mind a sziklakatlanhoz képest, amelyben agyon szomjaztathatja minnyájukat egy hét alatt a szultán, s utána ő maga vághat Dorileumnak, ostromolhatja görögök hadigépeivel. Mi ez egyetlen vár Mürioke falu Morenáihoz képest? Név 26 vonalat mögötte, épülhet esztendőre még egy vár, 100 vár, mert él a császár, s nem érte a birodalmat olyan gyalázat, melynek emlékét 100 év múlva sem lehet kiégetni az Anna leszekből. Dorileum, a bűvös szó. Romboljátok le, tövig a falaikat. Amikor erre jött, látta a várat, lakott benne, beszélt a kapitányokkal. Eszelősnek gondolják, aki parancsot hoz tőle, hogy neki essenek csákányokkal, bontófejszékkel a falaknak, az egyetlen várnak, melytől félt, reszketett a pogány. Ha Dorileum elesik, mondta egyszer Kaloly Johannes, egészen az aranyszarvasig szabad az út. Erre gondol, amikor kegyesen int főhajtással a követeknek, egy óra múlva ígéri a választ, látja még, amint meghajlanak, térdre vetik 3-szor magukat, s hagyják, hogy a szertartásmester beköse selyemkendővel mindegyikük szemét. A szeme élt, körbefutott a tanácson. Éjszaka volt, gyorsan kellett határozniuk, a válasz sürgették a követek. Az imperátor ott ült a gyalulatlan hosszú deszkaasztalnál lobogó fáklyák fénye mellett, a sugár bevilágította a pergameneket. Maguk közt voltak a fővezérek, már nem volt szükség rájuk a katonák között, elhagyhatták nyugodtan a témákat, a sziklafalról nem csapódott le kő, nem hult le nyíl vagy gerely. Az ikonimiak vártak, bíztak a válaszban. Ők ültek körben az asztalnál, s élték a csodát. Minnyájan megjárták 1,5 nap alatt a haláltornácát, búcsúztak magukban, próbálták az utolsó mozdulatot. Gyontak, magukhoz vették az úrtestét és vérét, testáltak, s búcsúzkodtak, felszabadították rabszolgáikat. Így éltek tegnap délután óta, éjszaka, ezen az egész napon, egész az alkonyatig, míg nem hallották Kilcs Arszlán követeit, míg nem érkezett el hozzájuk a csoda. Most merev arccal néznek előre. Nincs szemükben öröm, az élet nem lobban fel forrón és tüzesen. Fáradtak, s egykedőek. Rómaiak, fája gyalázat, kálvária keresztjét érzik. Barbár kézből kell elfogadni az életet. Dorileum hatalmas vár. De ha csak parányi sárfészek lenne folt a birodalom testéből, azt is körömszakadtáig védenék, mert erre esküdött a Hágia Szófiában a császár, s ők mindannyian a császár hűségére esküdtek. Mert mindnyájan így éltek egy valódi és képzeletbeli világban, Justinianus birodalmában, melyhez hasonló az ő életükben nem létezhetett. Most névtelen barbárok lovagázolja le a limeszeket, megáll az utak keresztezésén, rámutat egy szenesedett kőrakásra. Itt vala egykor Dorileum. Ülnek s hallgatnak, míg reájuk kerül a szólássora. Rövid mondatok, nincs illats poézis bennük. Halottakról, kenyérről, málhásokról beszélnek, fegyverekről, halálról, azokról, akik sebet kaptak, s elpusztulnak még ezen az éjszakán. Így beszélnek a vezérek, mindegyik csak annyit mond, Myriokephalon, a birodalom sírja. Ha élni akarsz, uram, menekülj, s veled együtt megmenekülnek az élők, akik kezedbe tették sorsukat. Így szólnak a többiek, s a csapatvezérek bólintanak hozzá. Kimondhatná ki azt, hogy meg kell halnia mindazoknak, akik itt élnek összeszorulva, mind a 35 000 ember, aki még lélegzik, szomjas, megtöri az utolsó lepényét, egy fügért könyörög, hogy megnedvesíthesse forró, tapadó ínyét. Palaiologos szól. Mondjunk imát, uram, az elesettek s Dorileum emlékezetére. Hallgatnak. Angelos Izsák leborul Mánuel lábához. Rokon s egyike az udvar legfőbb nemeseinek. Építünk újat, mondja, szebbet, nagyobbat. A szó elhalkul, bizonytalanná válik. Angelos körülnéz, látja, mindenki lehajtja fejét. Valamit temetnek. A hang még bizonytalan, a gyász s ravatalozás hangja, valamit temetnek. A birodalmat, vagy csak az egyetlen jelképes Dorileumot. Így ülnek, míg Mánuel kezében össze nem roppan az ezüst csengő, fájdalmas hangot ad, belépnek a szolgálattevők. Jöjjenek a követek, mondja, s azok, akik szembe mernek nézni vele, látják arcának szokatlan sápadságát, az alig észrevehető remegést ajka szögletében, mert olyan, mintha mosolyra torzulna a száj, és aztán megmerevednék az ajak szélén, mintha ezt a mosolyt márványból faragta volna ki egy szobráz, gonosz, csúfondáros keze. A követek szavát elnyeli a morajlás. Köszönik a Szent Felség szavát, s a békét is, mely örök lesz, oszthatatlan. Kilidzs Arszlán így kívánja a Bazileusz. Mindketten sok-sok tavaszt láttak már, ott állnak az úr közelében. Az író emberek reálhajlanak a papírra. Ismerik a szöveg elejét, az örök címeket, a fohászt, megbékélést, a szándék homályos körvonalait, az utolsó pajzsot, melyet a császár tépázott méltósága elé tart. Utána jön Kilidzs Arszlán, a turkok nagy tekintetű kánja, aki népének szultánnak mondatik. Szavak hullámverése, a logotéta ismétli mormolja önfeledten, mert szépek a formulák. A követek hallgatnak. Lehunyt szemmel, minden neszre vigyázva, belefúrva magukat a szöveg ráncai közé. Mindent értenek, mindent megmérnek. Néha az öregebbik felemeli sovány hegyes mutatóujját, kilendül ismeretlen messzeségekbe. Kérdez, oly alázatosan s halkan, mintha szegény kveruláns lenne, s nem élet és halál ura, aki tudja, hogy ha ő eltávozik a sátorból, nincs többé Myriokephalonnál egyetlen bizánci számára sem kegyelem. Így szövegeznek, szemük néha rajta pihen a vörös homokon, mely pereg, a rovátkák száma mutatja, hogy nincs messze a hajnal, lassan szürkül a sziklahátak mögött. Az ikonumiak szívósak. Mintha minden szó, minden mondat mögé őröket állítanának, túszokat szednének, akik védik a kötést. Nincs már Istenben uralkodó dicsőséges és egyetlen császár és hitetlen alávaló kutyahitű pogányvezér. Mánuel s Kilidzs Arszlán szemtől szembe állnak egymással, s a diadalmas szót, amit a pogány mond, nem mondhatja ki Mánuel. A textust leírják bíbortintával. Ez már a harmadik, a végleges békeszöveg. Az Iconium beliek nem csapdosnak többé a Pergamenhez, nem mutatják kétségbeesésüket, ha egy-egy lényegtelenebb kérés során engednek abból, amit számukra megparancsolt uruk. A szöveg szép, gördülő, szemre békés egyesség. Aki olvasni tud belőle, olvashatja a gyalázatot. Mánuel ráhajlik a papírlapra. Úgy nézi, mintha minden szót most élne át először. Nem vett volna részt a szörnyű vitában, minden egyes mondat, minden formula fölött. Olvassa a bíbor sorokat, melyeket a mécses gyérvilágánál vetett papírra az írnok reszkető, kimerült keze. A kincstartó az ajándékokat rendezi. Holnap megoldják a nyakörvet, a kalitka kitágul, újból sereget formálnak a hadból, aki megmaradt, talán élves épségben érheti el a bizánci limeseket. A császár előre hajlik. Erősebben, mint valaha szokta. Fél válla ráborul a textusra. Jobbi a magasba emeli az írószerszámot, ráteszi a Pergamen mindkét példányára kézjegyét. Vár. A pecséteket most készíti a logotéta. Övéről előkeresi a hegyi kristály pecsétet, melyet hadba vonulása óta magánál hord, ahogy megkívánja a szokás. A viasz nem bíbor, s nem arany. Nem hordja örvendetes üzenetek jelét. Nincs más a táborban, mondja mentegetőzve az udvarmester, amikor kiteríti a fakó zöldes színű viasz ura elé az asztalra. A császár még egyszer olvas. Elejétől végig olvas. Mintha valami mást is olvasna. Esztendőket, melyeken keresztül vágtatott, élt és szeretett. Látja a hatalmas taut, mely talpával merészen néz előre az időkbe, mintha őrhely lenne, kapu, nyitott kapu, melyből behatolhat a birodalom szívébe a pogány. És látja az omegát, mely talpát nekiszorítja a földnek, miként parabola önmagába visszatér. A birodalom ott vergődik előtte. A bíbor tinta fényleni kezd, látja az esztendőket, melyek alatt élt, játszott a reménységgel. Nagy volt, de nagysága csak a törpeség érzését keltette benne. Minden győzelem újabb győzelem szomjúságát hozta meg. Minden új tartományon túl új tartományok felé vezette a vágy. Látta az öreg Axuchot, amint felvágja fejét, miként a puszta lovasai, s elindul az új fiatal Bazileusz nevében, erősödő vágtában Bizánc felé. Látja a hajókat, amint felfelé úsznak a Dunán, a sűrűben a parton csillogó idegen szemek követik. Alexios, neki kellett volna vezetni a hadjáratot. Alexios is betévedt volna a völgykatlanba. A Cézárt is megcsúfolták volna a sziklafalak. Mindezt olvassa bíbor betűiből, mely úgy emelkedik feléje, mintha az apokalipszis szavait olvasná. Kötelezzük magunkat, hogy 6 hét alatt tövig leromboltatjuk. Látja a várakat, melyeket ő rombolt le Dalmáciában, a keresztesek földjén Antiochia előtt, Szirmionban, bulgárvidékeken, Zimony alatt. Várakat lát, melyekben emberek éltek, akiket tűz és vas emésztett meg. Emberek arcát, akiket nem látott soha, és asszonyokét, akiket valaha szeretett. Teodóra haját, amint előre kúszik rajta az ezüst csík. És Irénét, aki mesztelen, vörösre fagyott lábával jár a márványpadozaton. Apáca köntöst visel, s nem asszony, már régóta nem asszony. Beteget vigasztal, imádkozik. Látja Máriát, amint kacag. Kegyesen s játékosan, nem csak reá, minden jó hívére, aki francia szóval mond verseket, letérdel, lantját pengeti, miként egykoron Andronikosz. Arra gondol hirtelen, mit mond majd félelmes, bomlasztó szóval a csodálatos herceg, a hallja, hogy Müriekefalon és a birodalom keleti fele elesett. Hallja-e majd Dorileum gyászszavát? Ökörre fogja a császári pecsétnyomót, a ránc mélyre türemlik ajka szélén. Akik távolabb ülnek tőle, riadtan, megrettenve látják, hogy a Bazileusz élete válságos szörnyű órájában mosolyog. Előre hajlik, kezében megvillan a hegyi kristály, a szent monogram ott fénylik a Pergamenen, mely ezzel az impérium jogainak törvényszerű része lett. Újja kinyílik, összehúzódik, megint kinyílik. mintha elvesztette volna az idegek felett uralmát, megszűnnék a test engedelme, mint vert sereg erkölcse, melyet nem tart egybe semmiféle parancs. A kéz majdnem élettelenül hever a durva, gyalulatlan asztallapon. Csak a szem él, nézi a követeket, akik leborulnak előtte, az öregebbik szívéhez szorítja a drága, felbecsülhetetlen tekercset, melyről lelóg a széles bíborzsinór. Már nem kötik be szemüket, békes fegyverek nyugvása van. És feláll a domboldalra, fújja az ősi jelet, mely most az ütközet végét, életet és szabadulást jelent. Egy óra múlva kigyúlnak az oltárokon a gyertyák, a papok megkezdik az éjfél utáni misét, mely szelíden beleolvad a hajnalba. Szemével int, egymás után bocsátja el tanácsosait. A szoba megtelik páncélok zörgésével, mindenki menekülni szeretne a szabad levegőre, hogy érezhesse újból a meglelt élet egyszerű nyers örömét, feledje a végső pillanatok imáját, melyet napokon keresztül mormolt a száj. Ahogy mennek, háromszor letérdelnek, ez ma talán nem is az ősi ösztönös szertartás, valamivel több annál. Megmagyarázhatatlan érzések mélységeiből érkezik. Theophylactus, a kancellária vezetője, még egyszer átbetűzi az írást, ráteszi tanúság tételképpen kézjegyét, hogy mindez itt, ő előttük történt, a Basileus akarta, hogy béke és kötés legyen. Egy szót keres, az ősi fordulatot, mely Bizánc nyelvén csak győzelem bevezetése lehet. Míg felnéz, szeme a császár szemével találkozik. A tekintet réveteg, üres. A kéz mozdulatlanul fekszik az asztalon azóta, hogy bíborba nyomta pecsétjét és elbocsátotta a követeket. Theophylactus ismeri a császár ezer arcát, és most döbbenten látja, hogy a mosoly, melyet az arc őriz, tört, merev, a vonásokra ráfagyott. A száj félrehúzódott, ráncai közt tanyát vertek a démonok. Szeme rásiklik testre, a szem lát még, az ajak tud talán még beszélni, de a test földi bűneivel nem vétkezik többé már Mánuel.